Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit ismét. Ma esti tanulásunkon 8-at ütött már az óra, hív benneteket a tóra. Gyertek tanulni, remélem, hogy működik a feed. Nagyon izgalmas ez a mai nap. Itt van Szilágyi Tamás, akkor ezek szerint működik a feed, most már itt van Kulcsár Tibor. Szeretettel üdvözlöm őt is, remélem jól van. Itt van Barkászi Ödön, drága barátom, sólyom Zsuzsa, örülök, hogy ilyen sokan. Egy-két másodperc, és itt van a nejem is, úgyhogy most már hivatalos is el merem kezdeni ezt a mai beszélgetést. A Jéger Laci barátom, remélem, hogy az egész család jól van. Sebestyén Erika, Ács Laci, természetesen örülök, hogy itt vagytok mindannyian. Most már majdnem 40-en vagyunk, úgyhogy indulhat is a móka. Tegnap a harmadik fejezet 17. misnáját vettük át, és ugye részletesen beszéltünk a tanulás és a cselekedet, vagy a tudás és a cselekvés, a tudás és a cselekedet összefüggéséről. Pontosabban, hogy a misna azt mondta, hogy akinek a tudása számosabb, mint a cselekedete, az ahhoz hasonlít, mint egy fa, amelyik nagyon lombos, és nagyon szép, nagyon sok ága van, és nagyon sok levele van. Jó estét kívánok mindenkinek, Négyes Zsolt, dr. Jankó Zsolt, Freundjenő barátom Miskolcról, Tímea, Kati, Gál Gabriella, itt van a bátyám is, akit szintén szeretettel üdvözlök, minden nap öröm látni, Dublinból, Torda Krisztián, Charlotte, Károly, örülök mindannyiatoknak. És itt van Gágy Gyuri, akivel ma személyesen is volt szerencsém találkozni. Szóval arról beszéltünk, hogy tehát akinek a tudása számosabb, mint a cselekedete, az ahhoz hasonlít, mint egy fa, ami nagyon, nagyon, nagyon lombos, de gyengék, zsengék a gyökerei. És jön egy szél, egy kis szellő, és már kitépi a fát. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy valakinek számosak a... Mit jelent az, hogyha valaki tud, és nem... És nem cselekszik, nem hasznosítja a tudását? Mit jelent az, hogyha valaki akadémikusan... Mit jelent az, hogyha valaki intellektuálisan sokra viszi, ugyanakkor a cselekedetében nem manifestálódik. A cselekedet az, ami az embert definiálja. Nem a gondolatok, és még csak nem is a tudás. A cselekedet az, amely leteszi a kézjegyét, ahol le tudjuk tenni a lábnyomunkat a történelembe. Mit tettél? Mit tettél? És ha a tudásodat megosztod másokkal, az már cselekedet, az már nem pusztán tudás. Ugye, hogyha írsz egy könyvet, hogyha tanítasz, hogyha oktatsz, hogyha átadod a tudásodat, akkor már cselekedtél is. A tudásoddal mit kezdtél? Hogyan váltottad a tudásodat apró pénzé? Hogyan változtattad meg a világot a tudásoddal? Mit ér a tudás, hogyha nem követi a cselekedet? És a Misna ezzel szemben azt mondja, hogy akinek a cselekedetei viszont számosabbak, mint a tudása, az még akkor is az egy olyan fához hasonló, aminek erős a gyökere, és gyenge a lombozata, de a legerősebb szél sem tudja kitépni. Tegnap is elmondtam, természetesen az optimális az, hogyha valakinek a tudása is nagy, és a cselekedete is számosak. Tehát erős a gyökere, és lombos a fa. Ezt nem tudja kitépni akármilyen vihar, és gyönyörű. Az az igazi számosság. Ez az igazi érték. Ekkor teljesíti az ember a küldetését. Sokkal jobb valamit megpróbálni, még akkor is, hogyha elbuksz, még akkor is, hogyha rosszul csinálod, mint meg se próbálni. A cselekedet, a tettvágy, a tenni akarás, akkor is, hogyha esetleg az ember elbukik, akkor is legalább megpróbálta. A Biblia számos szereplővel van, tele van számos olyan története, ami azt mutatja, hogy az emberek megpróbálták. Ezek a nagy emberek, akikre felnézünk, akiket példaképpen említünk, ezek az emberek legalább megpróbálták. Itt a nejem beírta közben, hogy holnap Magyarország első pont-pont-pontjával lep meg minket a férjem. Tessék figyelgetni a Lekvár oldalt, na jó, én is megosztom majd. Igen, holnap elindul Magyarország első zsidó, magyar nyelvű podcastje, ez amin nagyon sokat dolgoztam. és a feleségem támogatásával és a fiam kreativitásával, segítségével került ki Megyeri Dania vágója a podcastnek, ki fog kerülni a Spotify-ra, az Apple-re, illetve a Google-re, majd ki fogunk tenni minden információt, ki fogok tenni itt a Facebook-ra, és akkor azok is, akik nem ismerik, hogy hogyan kell használni a podcastet, vagy nem ismerik, nem tudják, hogy mi ez a podcast, az tulajdonképpen egy rádió, olyan, mint egy rádióadás, amit akkor hallgatsz meg, amikor akarsz. Tehát, hogy egy ilyen radio on demand, ilyen hasonló, egy ilyen olyan rádióadás, amit akkor hallgatsz meg, és annyi részletben, ahányszor akarod. Mindenkinek a mobiltelefonján van egy ilyen applikáció, podcast, a Apple telefonokon is, tehát az iPhone-okon is, illetve az Android márkájú telefonokon is, akinek nincs, van Spotify zenehallgatója, azon is fönt lesz, és akkor edzés közben, autóban, futás közben, valamikor az ember tud hallgatni, nem kell nézni képet, csak hallgatni a sok okoskodást, amit mondok. Kedves Lajos, a podcast az egy on-demand rádió, az egy olyan rádióadás, amit akkor hallgatsz meg, amikor akarsz. Holnap reggel Isten segítségével megtalálható lesz minden platformon a Lekváris Jam Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastje. Okay. Nos, tehát erről ez a cselekedet, az embert a cselekedetei határozzák meg. Nem a szándék. A tudás, a Tóra az élet törvénye. Torat Haim, a Tóra az élet törvénye. Nem pusztán arra való, hogy elvisíkon működjön. Ha tudás, kedves Jéger Laci, a podcasten nem lezzen, ez egy beszélgetés lesz. Interjúk lesznek rajta, meg Tóra magyarázat, ilyesmi. Hírelemzés és politizálás, ahogy szeretem. Szóval a cselekedet az, ami az embert igazán befolyásolja, ami az embert igazán meghatározza. És nem pedig a lárpullár tudás. A Tóra az nem egy lárpullár művészet. Még azok a tórai részek, szugjának hívjuk, azok a tórai beszélgetések, vagy a Talmudnak azon például a szentély állásával, miután nem áll a szentély, némileg relevanciáját veszítették, abból is az ember mind tud gyakorlati tanácsot, gyakorlati tudnivalót származtatni. Okay. A harmadik fejezet utolsó misnájához érkeztünk, a 18-as misna. A 18-as misna következőt mondja Rabbi Eliezer ben Chisma Omer. Rabbi Eliezer ben Chisma következőt mondja. Nagyon érdekes és egy kicsit kriptikus, misztikus misna. A felszín nem azt mutatja, amit a mélység. Azt mondja, kinin u pithei nida hein gufei alachot kufot vegimatriot par praot lachochma. A galambáldozat és a női menstruációról szóló előírások lényeges részei a törvényeknek, a halachának, a zsidó vallási jognak, míg a csillagászat és a geometria, a gematria csak segédeszközei a tudománynak. Miről van szó? Teljesen érthetetlen misna. Azt mondja, a galambáldozat és a női menstruáció fontos része, a női menstruációról szóló törvények fontos részei a vallásjognak, és a csillagászat, illetve a gematria, nem geometria, hanem gematria, a fordítás egy kicsit sántít, és a gematria pedig kiegészítői a tudománynak, segédeszközi a tudománynak. Ugye, miről van szó? Arról van szó, amit pont az előbb érintettem. Arról van szó, hogy vannak bizonyos törvények, amelyeket az ember hajlamos félretenni. Azt mondja, hogy hajlamos nem törődni velük, hajlamos nem kellő súlyt fektetni rájuk. Ilyen például, azt mondja Rabbi Eliezer ben Chisma, azt mondja, hogy az egyik ilyen példa az a galambáldozatokról szóló törvény. Nem tudom, miért pont ezt a példát választotta, vagy a női menstruációsról szóló előírások, ezek olyan törvények, és olyan halachák, olyan vallásjogi előírások, amelyek alapvető fontosságok a zsidó vallásjogban. A családi tisztasági törvények alapvető fontosságok a vallásjogban. Miért érzi Rabbi Eliezer ben Chisma, hogy ezt érdemes, vagy Eliezer ben Chisma, miért érzi úgy, hogy ezt meg kell erősíteni, hiszen hát persze, hogy nyilvánvalóan minden tórai parancsolat szerves része a vallásjognak. Azért, mert ezeket a törvényeket az emberek nagyon sokszor a tányér szélére tolják, ha úgy tetszik. Nagyon sokszor a tányér szélére tolják, annak dacára, hogy ezek olyan alaptörvények, és még sok más ilyen alaptörvény van, amely félre van, vagy nem kap megfelelő hangsúlyt esetleg, és közben, miközben alappillére a judaizmusnak, a zsidó vallás, a zsidó életnek, az isteni akarat szerinti életvitelnek. Az egyik ilyen a családi tisztaság törvénye. Aki nem tartja a családi tisztaság, például ugye a családi tisztaság, nem említjük a galamáldozatot, egy kicsit most félreteszem, annak a relevanciája még, ma talán még, valóban még kevesebb, mint a szentély fentelt akkor, de a családi tisztaság törvényei alapvető zsidó vallásjogi törvények. A szombat, a kóserság és a családi tisztaság törvényei, az, hogy a hálószobánkban mi történik, az, mármint a szexuális együttlét során mi történik, ez rendkívül, rendkívül fontos. Alapjában határozza meg a zsidó életet. Aki nem tartja a családi tisztaság törvényeit, ugye csak Dióhéjban itt arról van szó persze, hogy a nőknek a menstruációs ciklus alatt, ami a nők döntő többségénél körülbelül 3-5 napig tart, mármint a vérzés, addig, amíg teljesen elmáll a vérzés, ugye elején jelent egy kicsit intenzívebb, aztán a később egy kicsit alább hagy, de tulajdonképpen 3-5 napos periódus van, amikor egy nő ugye a havi menstruációs ciklusát tölti, és ezt követően 7 napig, bármikor is áll el a vérzés, ha ez 3 nap, akkor 3, ha 5, akkor 5, de 5 napot szoktunk várni, és utána egy másik, egy 7 napos periódus, az pedig egy tisztulási periódus, amikor a nőnek meg kell vizsgálnia, hogy nincs-e további vérzése, és hogyha nincsen, akkor a 7 nap letelte után elmegy a rituális fürdőbe, és szabad együtt élni, szexuálisan együtt élni. Ugye ez egybeesik, cirka egybeesik az ovulációs periódussal, tehát azzal a periódussal, amikor az asszony nagyon egyszerűen tud teherbe esni. Ezek a szentség alapvető, a házas élet szentségének talán egyik legalapvetőbb törvényei. Az, hogy a szexualitás az nem egy állati cselekvés, a szexualitás az nem pusztán egy ösztöncselekvés, a szexualitással a szexualitás a megfelelő módon ez szentséget hoz a világba. Ez nem valami malacsport, ez szentséget hoz a világra. A teremtő akarata teljesül ezáltal. Szaporodjatok, sokasodjatok, azaz az áldás, amivel a teremtő megáldotta az első emberpárt. Szaporodjatok és sokasodjatok, hogy töltsétek be az egész földet. Ezt a parancsot teljesítjük. A férfi és a nő a házasság szentség, szent kötelékében egyesül egymással, és állítja vissza azt a tökéletes állapotot, ami teremtéskor volt. Ugye, amikor Isten megteremtett az első embert, a Ádámot, akkor tulajdonképpen egy kétnemű ember teremtett. Egy hibrid lényt, egy nő és férfi, egy maszkulin és egy feminin tulajdonságokkal rendelkező teremtmény volt ez, amiből később kiválasztotta a nőt, és miután kiválasztotta a nőt ugye az oldalborda elmozdításával, miközben Ádám, miközben a férfi, vagy ez a lény valamilyen, vagy az első ember valamilyen delíriumos, nem is tudom, transzcendens állapotba került, akkor ugye az oldalbordába ugye úgy vonta ki Isten a nőt ebből a hibrid lényből. És ezután rögtön megparancsolta Isten, hogy keljenek egybe, legyenek egy hús, legyenek egy test és egy hús, azaz a házasság kötelékével keljenek egybe. És állítsák vissza azt a tökéletes állapotot, amely a teremtés, amely a teremtéskor volt. Az ember, a nő és a férfi, ugye a valóságban a férj és a feleség, ugye fizikailag tulajdonképpen úgy tűnik, mint két külön entitás. A vallásjogi szempontból azonban nem így van. Istóke gufo, úgy írja a halaká, úgy rendelkezik, istóke gufo, az ember felesége az olyan, mint ő maga. Mondok egy példát, hogyha a feleséged kárt okoz, mondjuk, nem tudom, lever egy lekváros üveget a boltban, akkor a férj köteles jótálni, helytálni a felesége helyett, vagy feleségéért. Van egy kezességi viszony. Legalábbis még a nagyon materiális fizikai aspektusban is. Nem beszélve a spirituális aspektusban. A spirituális aspektusban a kötelék még erősebb. A kötelék nem csak polgárjogi értelemben, vagy büntetőjog, és büntetőjogi értelemben létezik, hanem spirituális értelemben létezik. Erről talán már korábban beszéltem. A feleség és a férnek a lelke egyesül. Nem most kifejezetten kerülöm, hogy politizáljak, de a nők által teljesíthető parancsolatok, és a csak nők által teljesíthető parancsolatok, mint például ugye a házassági tisztaság törvényei, amiről az előbb beszéltem, a menstruációra és az utáni tisztulási időszakra vonatkozó törvények, ezek olyan törvények, amit a férfi ugye nem tud ellátni, biológiai okokból nem. Mi nem menstruálunk, nem tudunk ilyesmit ellátni. De azzal, hogy a feleségem megcselekszi ezt a micvát, azzal, hogy a feleségem megtartja ezt a parancsolatot, ez nekem is érdemet szerez a mennyekben. És ugyanúgy, amikor én imasziat teszek minden reggel imádkozáskor, akkor a feleségemnek is jár érdem. Kiegészítjük egymást, mint borsó és a héja. Ying és yang. A maszkulin és a feminin. Erről már korábban beszéltem egy alkalommal. Talán nem most itt van a helye, vagy nem itt van most a helye, hogy részletesen beszéljek erről a kabalisztikus koncepcióról, amit úgy hívnak, hogy más Pia és meg Kábel. Az egyik ugye a behatoló, a másik pedig a befogadó, a nő. A feminin aspektus a világnak az a Mekábel, az a befogadó, a maszkulin aspektus a világnak pedig a behatoló. És korábban említettem talán, ma beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy sokszor szoktam ismételni magamat, úgyhogy igyekszem nem ismételni, de azok számára, akik esetleg nem hallották, minden a világon, minden jelenség a világon rendelkezik egy női és egy férfi, egy maszkulin és egy feminin aspektussal. Minden kapcsolat és minden dolog rendelkezik egy a maszkulin aspektus az, amit ő ad a világnak, a feminin aspektus az, amit ő kap a világtól. Az egyikben befogadó, a másikban behatoló. Ugye a behatoló az, aki ad a világnak, és a befogadó az, aki kap a világtól. És az a nagy igazság, hogy a befogadás, a női aspektus az lényegesen nehezebb. Az lényeges, hogy az ember nem szívesen enged be. Az ember nem szívesen enged be a lakásába. Az ember sokkal szívesebben megy be más lakásába, mint ahogy embereket beenged a sajátjába. Ez az igazság, az emberek ilyenek. A befogadás a sokkal nehezebb, a sokkal nagyobb önfeláldozást, a sokkal nagyobb lemondást, az egódnak, az önérzetedről való sokkal nagyobb lemondást követel meg, mint a behatolás. Ezért például egyébként a nők többek között ezért, más okai is vannak, hogy a nők sokkal emocionálisabbak és a többi, de a szexuális kapcsolatokban a nők sokkal nehezebben, sokkal jobban megfontolják, hogy kivel létesítenek szexuális viszonyt. Mert a behatolás az lényegesen könnyebb, mint valamit befogadni. Ugye szokták mondani, hogy a nőkhez érzelem is kell. Igen, a befogadáshoz kell egy érzelmi viszony. Kell, hogy legyen egy érzelmi viszony. Ugyanakkor azt is mondja ez a misna, hogy a csillagászat és a gematria azok segédeszközé a tudománynak. Az azt jelenti, hogy van a Tórának a... Próbálom értelmesen megfogalmazni. Van a Tórának a teste, a korpusza, a Tórának a lényege, a 613 parancsolat és az ahhoz kötődő vallásjogi tudnivalók. És ezután pedig, és ezen kívül, ez a korpuszon kívül minden más tudományág, lett legyen az matematika, fizika, földrajz, biológia, történelem, akármilyen politikai tudományok, társadalmi tudományok, akármilyen tudományágról beszélünk, ez mind kiegészítése a Tórának. Ez azt jelenti, hogy ezeket a tudományágakat, és ezek mind nagyon fontosak, és mind tanulmányozni kell őket, és mind ismerni kell őket, természetesen kikinek a maga szintjén, és a maga befogadó képességei alapján. De bárhogy is legyen, ezek mind kiszolgálói kell legyenek ahhoz, hogy jobban megértsük a parancsolatokat, ahhoz, hogy jobban megértsük az isteni logikát, ahhoz, hogy jobban megértsük a világot, amit Isten teremtett. A matematika, a természettudományok, a társadalomtudományok, ezek mind segítenek megismerni a világot, amiben élünk. És ez a világ, amiben élünk, ez a világ, amit Isten teremtett. És ez a világ, ami a Tóra keretrendszerében, a Tóra értékrendjével kell, hogy működjön. nincs fölösleges tudomány, a matematika nem fölösleges tudomány, és a fizika sem fölösleges tudomány, Tóra szempontjából, judaizmus szempontjából nem fölösleges tudományágak. De ezek nem a Tóra korpusza, ez nem a Tóra teste, ez nem a Tórának az eszenciája, ezek mind kiszolgáló, ha úgy tetszik, kiszolgáló tudományok. Hogyha valaki például a Talmudnak a Szuká traktátusát ismeri, vagy tanulta, akkor minden bizonnyal, a Szuká traktátus bizonyos részei elég komoly matematikai és geometriai ismereteket kívánnak meg. Sőt, számos olyan rabbi van, aki kiváló matematikából és geometriából, mindössze abból a tudásból, amit a Talmudból, a Tórából, a Tóra tudományokból magába szív. Ugyanez vonatkozhat más, egyébként, ha már itt tartunk, pont a Daf Yomival, a mindennapi Talmud tanulásunkban én egy kicsit előrébb járok, tele számos olyan dolgok vannak most éppen a Shabbat traktátusban, ami kifejezetten geometriai tudást igényelnek. A gematria is egy ilyen tudomány. A gematria egyébként, ami nem egyenlő a geometriával, mind a kettő létezik. A gematria az egy kifejezetten egy ilyen héber tudományág, egy ilyen zsidó tudomány, az pedig a héber betűk számértékével foglalkozik, és a számérték, ugye minden héber betűnek van egy számértéke, az alef bétnek, a héber ABC-nek van 22 betűje, és a 22 betűhez tartozik egy-egy szám. Az alef az első betű az 1, a bét a második betű az 2, a gimel az 3, a dalet az 4, a hé az 5, és így tovább egészen 10-ig, utána 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, majd ezután 200, 300, 400. Kicsit olyan, mint a római számok. Héber betűk vannak. Ami az egésznek az érdekessége az, hogy minden szónak, minden héber szónak tehát van egy számértéke. A betűinek a számértékét, ha összeadjuk. És még ezen kívül van számos más aspektusa a betűk számértékének. Nem csak az egyszerű összeadás, hanem van a kis számok, nagy számok, nem túl bonyolult egyébként, de itt nem itt van az ideje, hogy kifejtsem ezt. Minden esetre ezekből fantasztikus dolgokat lehet, fantasztikus dolgokra lehet következtetni. Nagyon érdekes dolgokra lehet következtetni a gematriából, az egyes betűk számértékéből. Igen, az egyes betűk szám, az egyes szavak betűinek számértékéből. Nagyon érdekes, talán egyszer megér egy külön előadást, hogy erről. Ugye ez mind azt bizonyítja, hogy a Tóra isteni eredetű. Most persze nekünk nincsen szükségünk annak bizonyítására, hogy a Tóra isteni eredetű. Nem ettől fogom elhinni, hogy a Tóra isteni eredetű, de ezek mindig nagyon megnyugtatják az embert, egy kicsit megerősítik az embert a hitében. És ezért mondja a Misna, hogy nem ez alapján kell tudni, hogy a Tóra isteni eredetű. A gematria az egy segédeszköz. Az nem a korpusza a hitünknek, nem a korpusza a Tórának. Nem emiatt hisszük el, hogy a Tóra isteni eredetű. Ezek mind segédeszközei. Fontos segédeszköz. Mankóra nem baj, hogyha néha szüksége van az embernek. Az nem szégyen. Nem szégyen az, hogyha valakinek meginog a hite, és szüksége van valamilyen megerősítésre. Ez egyáltalán nem szégyen. Mindannyiunknak a hite meginog. Napi szinten. És ezekre a megerősítésekre szolgál, ennek a megerősítésre szolgálnak az ilyen mankók. Például a gematria az egy nagyon érdekes ilyen tudományág. Egy nagyon ilyen érdekes tudományág. Mit tudom én, amikor... Egyébként magyarul is megjelent érdekes módon, már mint héber bizonyításokat, magyar is megjelent két könyv, azt hiszem, a Biblia kódjai, vagy Biblia kód, vagy valami hasonló címen jelent meg. Ahol bizonyos szakaszok, ha minden 50. betűt összeadsz, akkor kijön egy szó, ráadásul nem is akármilyen szó, hanem pont az a szó, amiről az a szakasz szól, és így tovább. Amit, hogyha megcsinálsz a római ős Júliával, vagy akármilyen más ember alkotta művel, ez nem fog előfordulni. Ma már számítógépek segítségével sokkal egyszerűbben tudunk ilyen gematria, ilyen számmisztikai összefüggéseket felfedezni a Tórába. Vannak weboldalakra, mindenkinek ajánlom, beírja, hogy gematria, és biztos, hogy fog találni számos ilyen weboldalt, aki ezzel foglalkozik, vagy aki ilyen titkokat tár föl a Tórából, vagy a Bibliából. Főként a Tórából, ugye, mert ez egy isteni dokumentum. Netto, 100%-ig isteni dokumentum. Oké, ezzel befejeztük a harmadik fejezetet, és kezdjük meg rögtön a negyedik fejezetét, az atyák tanításainak. Miről szól a negyedik fejezet? Talán az egyik leghíresebb misna az Avot traktátusból, a negyedik fejezet első misnája. Benzoma Omer. Benzoma mondja, azt mondja Benzoma. Ó, köszönöm Ács Laci, hogy belinkelted a Lekvár és Gemena. Egyszer írtam Héber számmisztikáról, de jaj, de kedves vagy, most ezek nagyon meghatottál, köszönöm szépen, hogy ezt belinkelted. Egyszer írtam erről, de talán érdemes erről majd egyszer további előadást tartani. Lehet, hogy egy alkalommal kéne egy ilyen Lekvár és Gem fanklubot tartani, és akkor személyesen megmutatni ezeket, mert tényleg egészen lenyűgöző dolgok. egészen lenyűgöző dolgokat lehet találni. Köszönöm, Laci, tavaly novemberi. Köszönöm. Mindig meglep, nem meglep, hanem lenyűgöz a tájékozottságod és a jártasságod. Tényleg elképesztő memóriád van, Laci, úgyhogy minden tiszteletem. Benzoma a következőt mondja. Ézeu hacham, ez még héberül rímel is. Ézeu hacham, halomed mikol adám. Ki a bölcs, aki tanul minden embertől? Kit nevezzük bölcsnek, aki tanulhat minden embertől? Se már, hogy mondva van, mikol melamdai hiszkalti. Kiedo tehás szichali. Ez egy idézet a Zsoltárokból. Minden tanítomtól okultam, mondja Dávid király, mert intermeiden elmélkedem. Mindenkitől van mit tanulni. Mindenkitől, még a kisgyerektől is, még a fél éves kisgyerektől is. Mindenkitől van mit tanulni. Az a bölcs, Ézeu hacham, halomed mikol adám. Az a bölcs, aki tanul minden embertől. Van egy érdekes történet a Talmudban. Egy érdekes történet a Talmudnak, a Misnának. A Misnának a korai szerzője, ugye a Misnát Rabbi Yehuda Nassi írta, Rabbi Yehuda a fejedelem rabbi írta az időszámítás utáni második század vége felé, de ezt megelőzően a Misnának voltak jegyzetei. Már volt korábban olyas valaki, aki lejegyzetelte ezt a szóbeli tant, amit Mózes kapott a Szinájhegyről. És ezt a rabbit úgy hívták, hogy Rabbi Meir. Ezt a Rabbi Meirt, ez a Rabbi Meir, nek volt egy mestere, neki is volt egy rabbia, akit úgy hívtak, hogy Elisha ben Avuja. Úgy hívták, hogy Elisha ben Avuja. Elisha ben Avujat a Talmud számos történetet mesél Elisha ben Avujáról. Elisha ben Avuja egy fantasztikus nagy bölcs volt, egy nagy tudós volt, tudta az egész Tórát és az összes misztikus tanokat, de Elisha ben Avuja elvesztette a hitét. Elisha ben Avuja, ha úgy tetszik, elhagyta a vallást. Nem keresztelkedett ki, vagy ilyesmi, ezt az időszámítás utáni első században még nem is nagyon tudta volna megcsinálni. Erről szó sincsen, nem keresett ő más vallást, egyszerűen ateista lett. Elhagyta a hitét Istenben. Gondoljátok el, egy kiváló, egy óriási bölcs, hát felfoghatatlan a mai, szóval felfoghatatlan kaliberű ember volt Elisha ben Avuja. Rabbi Meirnek a mestere. Rabbi Meirnek a, Rabbi Akivának a kortárs, Rabbi Meirnek a mestere. Egy hatalmas nagy bölcs volt. Közismert, nagy tudós. És elhagyta a hitét. Ezért a Talmud nagyon sokszor úgy beszél róla, hogy Acher. Úgy hívja, hogy Acher. Nem a nevén hívja, hogy Elisha ben Avuja, hanem úgy hívja, hogy Acher. Acher az azt jelenti, hogy a másik. Ilyen derogáló nevet ad neki a Talmud. Acher. Ő az a másik. Nem is mondjuk ki a nevét. Elisha ben Avuja. Most elmesél a Talmud egy érdekes történetet. Miért mondod, azt mondja, kérdezi Páráczkosi Péter, hogy miért mondod mindig, hogy meginog a hit? Azért, mert nem értünk meg valamit? A baj ott kezdődik, ha meg sem akarjuk érteni. Én azért mondom, mert elmondom, miért inog meg a hit, jó? Azért inog meg a hit. Azt mondja a Talmud, hogy én adam chote, az ember nem bűnözik, ela im nichnas beino ruach stusz. Az ember nem bűnözik, csak akkor, hogyha megszállja az ostobaság. Az ember nem képes lelki, az ember lelke Isten egy darabkája. Isten, egy darabja Istennek. Az emberi lélek nem képes bűnözni. Az emberi lélek tudja, hogy mit kell csinálni. Az ember lelkének isteni aspektus, az tudja pontosan, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Mi történik, akkor hogy lehet az, hogy az ember bűnözik? Úgyhogy megszállja az ostobaság. Egy pillanatra elfeledkezik magáról. Megszállja az nichnászba a ruach stut. Beleszáll az ostobaság. Amikor beleszáll az ostobaság, akkor meginog a hited. Különben mindig minden micvát, különben egyfolytában micvák megcselekedésén és a teremtő szolgálatán munkálkodnál. De az a tény, hogy a napunk 24 óráját nem biztos, hogy mindig megfelelő módon töltjük, legalábbis én, rólatok nem tudok, én biztosan nem vagyok elég jó, még van bőven van hová fejlődnöm, még bőven van hová fejlődöm, ezért azt kell mondjam, hogy ilyenkor az embernek meginog a hite. Persze, hogyha megkérdezel olyankor, amikor ne adj Isten valami rosszat csináltam, megkérdeznél olyankor, hogy mi van, most már nem hiszel Istenben? Akkor persze, hogy hiszek Istenben, ez a szó sincsen erről. Hó, miről beszélsz? Akkor hogy tehetted ezt? Hogy tehetted ezt? Elfelejtettél áldást mondani valamit, hogy van szádba vettél, vagy elmulasztottad a smá mondásának az idejét reggel. Ugye? Elainkem, nichnász baruach stusz. Csak akkor tud bűnözni az ember, hogyha megszállja az ostobaság, a hülyeség, konkrétan, hülyeség. Ugye? Meginog a hited. Szóval Elisa ben Avuja, Elisa ben Avuja, köszi Laci, hogy betetted ezt a híres talmudi mondást, vagy ezt a híres talmudi történetet, hogy négyen mentek fel a mennyországban. Volt négy rabbi, akik bementek a mennyországba. Az egyik Ben Azai volt, a másik Ben Zoma, a harmadik Acher volt, azaz Elisa ben Avuja, és a negyedik rabbi Akiva. És ezek közül csak rabbi Akiva jött ki épésszel. Az egyik meghalt, a másik megbolondult, a harmadik soha nem nősült meg, a negyedik meg elhagyta a hitét. Acher. Most van egy érdekes történet, Rabbi Meirről, ugye Achert, Rabbi Meirt a rabbik, miután renegát lett, miután elhagyta a hitét, a rabbik cherembe tették. Az azt jelenti, hogy tilos volt vele beszélgetni. Kiközösítették, cherembe tették, kiközösítették Achert. Nem lehetett hozzá közelebb menni 2 méteres távolságnál. Istenfél ember nem mehetett hozzá közelebb. És Rabbi Meir továbbra is tanult Elisa ben Avujától a cherem ellenére. Betartotta a 2 méter távolságot, természetesen betartotta a 2 méter távolságot, nem ment hozzá túl közel, de párbeszéd, de tanultak tőle. És akkor megkérdezi a Talmud, hogy lehet az, hogy tanult tőle, akkor azt mondta Rabbi Meir neki, hogy megeszem a gyümölcsöt és a héját eldobom. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy a mondandójának a lényegét kiveszem, és minden olyan, ami Isten tagadó, ami nem helyes, és így tovább, azt el tudom dobni. De ez borzasztó intelligencia kell. Hogy ahhoz, hogy valaki arra képes legyen, hogy kiszűrje, Stephen Hawking-t, ugye, egy fantasztikus nagy tudós volt, Stephen Hawking. De nem volt egy hívő ember, sőt, azt hiszem elég erősen nem volt az, de ahhoz, hogy az ő tudásából, az ő műveiből, az ő örökségéből ki tud venni azt, ami számodra érdekes, vagy számodra érdemes, és félretenni az egyéb agendáját, ez kell megfelelő intellektus. Ugyanúgy tudsz tanulni egy fél éves gyerektől is, de nem mindent kell eltanulni egy fél éves gyerektől. Kell hozzá egy intelligencia, hogy az ember kiszűrje azt, hogy mi az, amit eltanulok egy fél éves gyerektől, mert egy fél éves gyerektől is lehet tanulni. Nagyon sok minden. Szeretetet, ragaszkodást, és így tovább. De nem szabad eltanulni mindent egy fél éves gyerektől természetesen. Ugyanúgy vannak emberek, akik nem biztos, hogy 100%-ig makulátlanok és tiszták, és a szándékaik és a nézeteik tiszták, de vannak dolgok, amiket tudnak. Azt meg kell tőlük tanulni, azt el kell tőlük csenni, azt el kell tőlük lesni. De nem az egészen. Most ahhoz, hogy így tegyél, ez nagyfokú intelligencia szükségeltetik. Nagyfokú intelligencia szükségeltetik. Most a legtöbb ember abban a hibába esik, hogy dupla vagy semmi alapon mindent megtanul a másiktól, mindent majmol a másiktól. És nem csak azt, ami majmolásra vagy majmolás talán rossz szó, okulásra vagy tanulásra méltó. Ézó hachám, ki a bölcs, aki minden embertől tanul, akinek megvan az a képessége, hogy mindenkiből kivegye azt, ami helyes, ami rendben van, ami oké, ami kóser, ami tiszta, ami erkölcsös, ami becsületes, ezt minden ember tudásából magadba kell szívni, de vigyázz arra, hogy ne legyél olyan, hogy mindent, hogy a drek, a kaka is vele jön a sok jóval együtt. Később fogunk találkozni egy olyan misnával, ami el fogja mondani, hogy, hogy az ember agya, az ember befogadó képessége, különböző embereknek különböző módon befogadó képes az agya. Van, aki olyan, mint egy szita, és ez a helyes, az embernek úgy kell működni az agyának, mint egy szitának. Ugye a szita is átjön rajta a finom liszt, és a héját a búzának, nem tudom, hogy hívják, az pedig a héja, az pedig fönt marad a szitán. Így kell az embernek is mástól tanulnia. Mindenkitől kell tanulni, de ki kell belőle szedni a tiszta lisztet, és a héjat, a haszontalant, az értéktelent, vagy a nem helyest, azt ocsú, köszönöm, ocsú, köszönöm szépen, Laci, köszönöm, Zsuzsa, ocsú, korpa, ocsú, az ocsút pedig ott kell hagyni. Nem ismertem ezt a szót. A korpát azt ismertem, az ocsút nem. Az ocsút pedig ott kell hagyni. Ézeu ha hámalo medmi koladám, az a bölcs, aki mindenkitől tanul. De nem mindegy, hogy hogyan. Mindenkitől van mit tanulni. Dávid király nem akárki volt, Dávid király volt. Izrael örök királya. Dávid melech Izrael hajve kajám. Dávid Izrael örökké élő királya. Pejva, köszönöm, Juli. Ocsú, korpa, pejva. Ugye? Ezt mondta Rabbi Meir is Acherről, ezt mondta Rabbi Meir is Elisha ben Avujáról. A gyümölcsöt megeszem, a héját eldobom. Ehhez intelligencia kell. Ehhez belátás kell, ehhez értelem kell, ehhez tapasztalat kell, ehhez bölcsesség kell. Ezért mondja a misna, ki az okos? Az az okos, aki erre képes. Aki erre képes. Aki nyitott szemmel jár. Aki nem sikkad el semmilyen részlet felett. Ha Dávid királynak ez nem volt derogáló, ha az Dávid király számára nem volt alantas, akkor szerintem nekünk se legyen az. Ha Dávid azt mondta, hogy mi kolme lambda hiszkálti, minden mesteremtől, minden tanítomtól okultam, a rossz tanítomtól is, a helytelen tanítomtól is, akkor szerintem nekünk is van ezen a téren tennivalónk. És nem lehetünk gőgösek, fennhordani az orrunkat, és azt mondani, hogy csak én majd csak a professzoroktól tanulok. Rendkívül sok mindent lehet tanulni egyszerű emberektől például. Olyan emberektől, akik lehet, hogy nem okosak, akik lehet, hogy nem nagy a tudásuk, de van bölcsességük, van tapasztalatuk, meg van a józan paraszti eszük. Mindenkitől kell tanulni, de mint a szita, át kell engedni a lisztet, és az ocsút, a korpát, a pejvát, azt fölül kell hagyni. Azt nem kell magadba szívni. Azt mondja misna, Ézeu Gibor, ki a hős? Ki az igazán bátor? Ki az igazán erős ember? Ez a legjobb szó. Ki az igazán erős ember? Koveset Jicro, aki legyőzi az ösztöneit, aki legyőzi saját magát. Az igazi hős, az igazi erő, az nem mások legyőzése és ledarálása az, hanem a saját ösztöneid, a saját vágyaid, a saját egódnak az anulálása, a saját egódnak a legyőzése. A saját ösztöneid, saját magad legyőzése. Az embernek a legnagyobb ellensége általában minden embernek a legnagyobb ellensége saját maga. Azt Churchillnek, Winston Churchill mondta ezt, azt hiszem, hogy megtaláltuk az, we have found our enemy and it is us. De lehet, hogy nem, bocsánat, nem Churchill mondta, hanem egy amerikai tábornok, sem emlékszem a nevére, Oliver valaki. Megtaláltunk az ellenséget, és ezek mi vagyunk magunk. Ugye korábban is beszéltünk erről, amikor az ember körül zűrök vannak és problémák vannak, akkor először saját magán kezdje az önvizsgálatot. Hiszen lehet, hogy te voltál az, aki ebbe a helyzetbe sodorta saját magát. Nem csak arról van szó, nem csak olyan példákat is tudnék mondani, hogy ha az ember, nem tudom, el van hízva, akkor a saját ösztönöigen, ha uralkodik, ugye legnehezebb legyőzni. Az igazi erőt az kívánja meg, hogy a saját ösztöneidet legyőzzed. Saját magadat. Mert te vagy saját magad legnagyobb jótevője, és te lehetsz saját magad legnagyobb ellensége is. Mindannyian saját magunk legnagyobb jótevői vagyunk. Két marokkal tudnánk magunknak jót tenni. Van egy érdekes filozófiai gondolat, amikor azt mondja, Most egy pillanatra tegyük ki Istent a képből, de azt mondja az a félelmetes filozófia gondolat, az ember sokkal jobban az ember képes arra, hogy másokat sokkal jobban szeressen, mint saját magát. Az ember valójában nem saját magát szereti a legjobban, hanem másokat. Ez érdekes gondolat egyébként, mert egy kicsit egy részről nagyon szépen hangzik, mert megnyugtat, persze, hát a gyerekeimet sokkal jobban szeretem saját magamnál. Ami igaz is. A gyerekeidet jobban szereted saját magadnál, optimális esetben természetesen. De másrészt viszont kontraintuitív, mert az ember azt gondolná, hogy legelső sorban a saját magad előnyöt nézed, ugye? Ugye a repülőgépen is, hogy először tedd fel saját magadnak a maszkot, ha turbulencia van, és aztán segíts a melletted ülőknek. Nyilván ott a repülőgépen azért van, mert nem tudsz segíteni a melletted ülőknek, hogyha te megfulladsz. Oliver Hazard Perry, köszönöm szépen, Zinger Zsuzsi. Igen, Oliver. Az Oliver emlékeztem, nem voltam nagyon rossz, ugye, egy amerikai, hiszem, tengerésztábornok. We have found our enemy and it is us. Megtaláltuk az ellenséget, végre megtaláltuk az ellenséget, és azok mi vagyunk saját magunk. Mi vagyunk magunk igazi nagy ellenségei. Bizony. Szóval az ember képes arra, hogy más, sőt nem, hogy képes arra, az ember alapvetően mást jobban szeret. És erre egy példát szoktak hozni a pszichológiában, és azt a példát hozzák erre, hogyha az orvos felír neked egy, tudjátok ezeket a, ne adj Isten, valakinek szüksége van antibiotikumra. Ugye elkap valamilyen betegséget, és antibiotikumra van szüksége. És ugye az antibiotikum kúra, az tudom én 10 napos, 7 napos, attól függ, hogy milyen a gyógyszer, de az általában egy pár napig, jó pár napig tartó kúra, mondjuk 10 napos. Ugye? És az antibiotikumnak van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon rosszul érzed magad, igazán, igazán rosszul vagy, magas láz, és blablabla, bla, 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 és akkor beveszed az első antibiotikumot, és akkor egy nap múlva olyan vagy, mintha makkegészséges lennél. De nem szabad, hogy megtévesszen ez, mert valójában csak a tünetek szűntek meg, de a betegség még ott motoszkol benned, szóval még 10, még 9 napig még kell beszedni ezt az antibiotikumot. És azt mutatták, azt olvastam valamelyik ilyen kutatási szájton, hogy az emberek, sem emlékszem a hány százaléka, de döntő többsége, tehát 60% fölötti arányban, az emberek nem fejezik be az antibiotikum kúrát. Nem fejezik be az antibiotikum kúrát. Még 3 napig szedik, 4 napig, és nem fejezik be, elfelejtik. Ugye már nem vagyok nagyon vacakul, és nem érzem magam rosszul, elfelejtem. Ugye, ha nagyon fáj, akkor nem felejtem el, hogy mit tudom én, 2-3-szor egy nap be kell venni a gyógyszert. Hogy már egy kicsit jobban érzem magam 2 nap után, akkor már ez. Az emberek nem szokták bevenni az antibiotikumot 10 napig, az emberek döntő többsége, mondom 60%-nál fölött nagyobb aránya. Ugyanakkor például, ha valakinek megbetegszik a gyereke, ne adj Isten, és elvisz az orvos, és az orvos ír föl a gyereknek antibiotikumot, a gyerekednek biztos, hogy be fogod adni az antibiotikumot 10 napon keresztül. Te nem fogod elfelejteni. Lehet, hogy elfelejti, de te nem fogod elfelejteni. Szégyenletes, de a kutyára ugyanez vonatkozik. Ha az ember általában szereti az állatait, kutyáját, és elviszi az állatorvoshoz, és az állatorvos felír a kutyának valami gyógyszert, amit nem tudom, egy hétig kell szedni, akkor ezt te vallásos precizitással fogod neki minden napod adni azt a gyógyszert. De magadnak meg nem. Milyen érdekes. Akkor ezek szerint másokról az ember úgy van kialakítva, valamiért úgy van felépítve, hogy másokról könnyebben, szívesebben tudunk gondoskodni, mint saját magunkról. Milyen érdekes. Alapvetően kontraintuitív, az ember nem gondolná, hogy ez így van, de mégis így van. Ezt mutatják a kutatási adatok. Holnap, drága barátaim, innen fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Holnap csütörtök van? Igen, csütörtök van holnap. Holnap este még találkozunk ezen a héten. És még egyszer először is köszönöm szépen, hogy ilyen sokan ma is itt voltatok. Meg fogom nézni a kommenteket. Köszönöm Ács Laci barátomnak, hogy segítette itt a munkát az idézetekkel. Most írja Laci, hogy most amerikai saját maga ellenségével lett. Egyetértek, igen. Igen. A belső ellenség az mindig rosszabb, mint a külső. Mindig rosszabb. Mindig könnyebb a külső ellenséggel szemben harcolni. Mindig sokkal könnyebb. Az ember jól látja, az ember saját magával belül azok az igazi csaták, azok az igazi nehézségek. Innen fogjuk holnap folytatni, és akkor még egyszer sok szeretettel ajánlom mindannyiatok figyelmébe a holnap induló podcast műsoromat, ami itt szintén egy bármikor meghallgatható tulajdonképpeni rádióadás, mindenkinek a mobiltelefonján vagy számítógépen van podcast alkalmazás, keresse meg, vagy töltse le, hogyha nincsen, de mindenkinek alapjáratban mindenkinek a telefonján ott van egyébként, iPhone-okon különösen, de azt hiszem, hogy talán Android telefonokon is, úgyhogy egy Podcast nevű alkalmazást kell keresni, a podcastet, és ott a Lekvár és Jammet, holnap reggeltől fog élesedni az adás, illetve fönt lesz a Spotify nevű legnagyobb zenemegosztó oldalon, hogyha valakinek van Spotify előfizetése, ott is meg fogja találni a Lekvár és Jam podcastet. Holnap a Facebookra minden elérhetőséget ki fogok tenni azok számára, akik. És ez tök jó, mert edzés közben, autóban ülve, séta közben, futás közben, bármikor tudod hallgatni, meg tudod állítani, onnan tudod folytatni, ahol abba hagytad, többször vissza tudod hallgatni, szóval egészen remek, és fel fog kerülni természetesen a YouTube-ra is holnap. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, szép estét nektek, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, holnap este 8-kor ugyanitt találkozunk.